Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
A telefonvonalban Zsoldos Ákos, a Portfólió munkatársa. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Milyen hangulatban indult a kereskedés, illetve a nap?
Keresünk még az irányt, a Budapest értéktől a Bux Indexe, most épp stagnál, 45.569 ponton áll jelenleg, ez nem jelenti érdemjelen mozdulást adathoz képest. Blue-chipeknél vegyes teljesítményt látunk, az OTP például felfelé húzza a Bux Indexet, 6,1%-os pluszban van az OTP, 10.485 forintba kerülnek a bankpapírok, a Richternél viszont mínusz 9,1%-ot találtunk ma reggel, 9.020 forintba kerülnek a Richter papírjai. A MOL stagnálás környékén van, kis mínuszban 2630 forintba kerülnek a MOL papírjai, a Magyar Telekom pedig stagnál 348 forinton.
Napközben jönnek fontosabb hírek?
A mai napon nem várunk olyan nagy fontos piacmozgató hírt, legalábbis amilyen előre betervezett eseményeket illeti természetesen. Inkább a holnapi nap lesz érdekes, akkor az Egyesült Államokból érkeznek különféle konjunktúra mutatók, illetve inflációs adatok, azok esetleg, hogyha nagyon eltérnek a várakozásoktól, akkor hozhatnak komolyabb mozgásokat a piacokon.
Vessünk még egy pillantást a forint piacára. Hogyan kezdte a napot a hazai fizetőeszköz?
A forint héten megközelítette a 400-at az euróval szemben, 401 volt a legalacsonyabb szint, ahol a 400-as szint környékén járt a forint. Most ettől némileg eltávolodott, de 403 forint 10 fillérbe kerül most egy euró, ez 4,1%-os gyengülés jelent. A dollárral szemben viszont ma reggel 4 hónapos csúcsra ért a forint. Most pedig 378 forint 90 fillérbe kerül a dollár, tehát innen is a 4 hónapos csúcsról egy kicsi a forint visszapattan, de egyébként a nemzetközi hangulat az kedvező, a dollár gyengülés mutat, határozott gyengülés mutat az euróval szemben, ez kedvező szokott lenni a feltörekvő devizák számára, tehát látodnak közben még látod egy fordulatot, és a forint is erősödésbe kezd majd.
Zsoldos Ákos, Portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban itt van velünk Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Szervusz Tamás, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt a hallgatóknak!
Az elmúlt napok híre volt, hogy értékesítik az Alteo energetikai szolgáltató és kereskedő vállalatot, a MOL lehet az egyik vevő, aztán tegnap érkezett a hír, hogy az MNB felfüggesztette a MOL vételi ajánlatát az Alteo részvényeire. Nézzük is először, hogy mit is tartalmazott ez a vételi ajánlat, és mennyire jó ez az ajánlat, mennyire tűnik ez fontos vagy jó üzletnek például a MOL számára?
Némi meglepetés keltett a piacon az ajánlat ténye. Az ajánlat árfolyama meg még inkább. Pár napja jelentették be, hogy a MOL a két magántőke alappal, a Diófa alapkezelő által kezelt főni magántőke alappal, ezt általában Tibor Cisvánhoz kötik a piaci pletykák, illetve a Riverland magántőke alap, amely mögött a Vindotech csoport, tehát Jelinek Dániel ingatlan csoportja áll, közösen megvásárolták, vagy megvásárolják, először 10%-ot vettek meg, de a többit is meg fogják venni, hogyha megjönnek a szükséges engedélyek. Az Alteo csoport alapítójától, a Wallistól 2872 forinton, illetve mivel egyharmad fölé csak nyilvános ajánlattal mehetnek, ezért nyilvános vételi ajánlatot tesznek a többi részvényesnek 3040 forinton. Az ajánlati ár egyébként a törvényi minimum szintjén van, mivel valamelyik szereplő az elmúlt fél évben ezen az áron, ez volt a legmagasabb ár, amit vásárolt, 3040 forint, ezért ezen az áron kell ajánlatot tenniük, miközben a piaci ár az ajánlat megjelenése előtti napokban 3300-3400 forint volt, most is inkább 3200-on köt meg üzletet a papírral. Tehát a piac többre értékeli, mint az ajánlat. Hogy miért jó ez a MOL-nak, meg a másik két ajánlattevőnek, a MOL-nak különösen jó. Az Alteo a legsikeresebb alternatív energia cég a magyar piacon, amelyet még 2008-ban hozott létre a Wallis, azóta is ifjabb Csikán Attila vezeti, és most már 7. éve tőzsdén van. Csak az elmúlt egy évben nagyjából 50%-kal emelkedett a várfolyama, miközben a Bux Index azért még mindig idén egy mínusz 10%-ban van, tehát ez is azt mutatja, hogy sokaknak kedvenc papírja. körülbelül 70 megawattnyi megújuló energiatermeléssel bír, illetve most elmúlt hetek híre, hogy megvásárolt egy további 20 megawattos napelemparkra engedéllyel rendelkező céget, az Edelin Kft-t, amellyel együtt jövő nyáron már 90 megawattnyi megújuló energiája lesz. Szintén a harmadik negyedében szállt be, megvette az FE Group 75%-át a hulladékgazdálkodási üzletbe. Ez a MOL-nak különösen fontos, mert ő most kezd a hulladéküzletben nagyobb volumennel beszállni, mert a MOL, mint hagyományos petrolkémiai cég, számára a növekedési stratégia, a jövő stratégiája, immáron pár éve a megújulóak, illetve a hulladékgazdálkodás felé fordulás. Tehát ebben az Alteo nagyon jó, ráadásul van egy szabályozó központja a naperőművekhez, szélerőművekkel, amelyekkel ő rendelkezik. Nagyon fontos a szabályozás, hogy mikor mit kapcsolnak rá az országos hálózatra, és nem csak a saját erőműveit szabályozza, hanem nagyon sok más napi szélerőművet is, ebből komoly bevétele van. Ha már a bevételeknél tartunk, éppen ezért tűnik olcsónak az árfolyam, mert az első háromnegyed év alapján elképesztő számok várnak a belemtők a Alteótól, eredmény duplázásnál is többet. Nagyjából úgy néz ki, hogy idén 20 milliárdos EBITDA-ja és 13-14 milliárdos, inkább 13 a extra profit adó miatt nettó eredménye lesz. Úgy, hogy van 20 millió részvénye. Tehát azt jelenti, hogyha ebből a 12 millió részvényt a Wallistól 2872 forinton megveszik, az 35 milliárd, és ha minden további részvényt megvennének, ami nem valószínű, akkor ez a trió 58 milliárd forintért jut hozzá az Alteóhoz, ami azt jelenti, hogy kevesebb, mint az éves EBITDA háromszorosa, vagy nagyjából az éves nyereség négyszerese. Ilyen cég, tehát négyes péperejű cég a magyar tőzsdén nincs több, úgyhogy érthető, hogy néhányan berzenkednek az ajánlat túl alacsony ára okán, de inkább arról van szó, hogy ennyiért meg tudta venni. A Wallis úgy gondolta, hogy ő most kiszáll, más területekre megy, nyert eleget. Vannak azért kérdések, hogy miért ennyiért, miért most, de kiszállt, ez az ő döntése, és nyilván az új tulajdonosok is tőzsdén akarják tartani a céget, tehát további növekedés várható.
Összességében akkor tehát a MOL számára azért lehet fontos ez a vétel, illetve ez az üzlet, hogy növelje a jelenlétét a zöld energiatermelésben és kereskedelemben, mert ha jól tudom, akkor a vállalat 2030-ig szóló stratégiájában ez kiemelt helyen szerepel.
Igen, tehát egyrészt az alternatív energia, másrészt a hulladékgazdálkodás, amely szintén a MOL stratégia fontos eleme, ahova most kezd beszállni, és itt ezt a kicsi, de nem olyan kicsi, 3 milliárdos árbevételű hulladékkezelő céget, amelyet az Alteo ügyesen megvett, ez lehet, hogy a MOL számára is vonzó. A másik kérdés viszont az, hogy mi lesz az osztalékkal, mert hogy az Alteo nyilván még gyorsabban tud majd növekedni, hát mögötte a MOL-lal meg a két magántőke alappal, de azért a befektetők az osztalékot is szeretik, és az Alteo sokáig nem nagyon, de tavaly 24, és idén pedig már 103 forint részvényesenkénti osztalékot el kellett fizetni. És arra számítottak sokan, hogy az idei nagyon jó év után akár a 200 forintot is elérheti a jövő tavasszal kifizetendő osztalék, az akkor még mindig csak a negyede lenne az eredménynek. Nagy kérdés, hogy ezek után az osztalékpolitika hogy változik, mert a Wallis, ő szeretett osztalékot kapni. Kérdés, hogy a MOL-nak van-e szüksége a innen jövő viszonylag kicsi számára, a ő méreteihez képest kicsi osztalékra, vagy inkább ezt is beruházásokra költeni. Ez majd kiderül tavasztal.
Ja, beszéltél a részvényvásárlásról és egyéb tranzakciókról, de akkor összességében most már ez az üzlet megkötöttnek tekinthető, mert ugye említettem itt a bevezetőben, hogy tegnap jelent meg a Budapesti Értéktőzsde honlapján, hogy az MNB felfüggesztette a MOL vételi ajánlatát az Alteo részvényére.
Igen, ez egy teljesen várt dolog, amely ilyen esetekben így történik, tehát hogyha van ajánlat, azt mindenképpen be kell jelenteni, hogy a piac tudjon róla. Az ajánlat ténye és árfolyama az nyilvános, ezért jelent meg az ajánlat, viszont már az ajánlatban is szerepelt, hogy az ajánlat tényleges hatályosulása a szükséges engedélyektől függ, GVH és Magyar Energia és Közműhivatali Engedély szükséges hozzá.
Tehát akkor ez még nem egy lezárult GVH üzletnek tekinthető. Szükséges,
mert persze, mert hiszen a MOL is energetikai cég, a közműhivatal engedélye meg egyébként is, hát itt jelentős mennyiségű erőmű is gaptát cserél, de én azt gondolom, hogy a MOL jogászai, meg az Alteo jogászai alaposan végig vizsgálták ezt a kérdést, tehát nem hiszem, hogy bármilyen törvényi akadály lenne. Nagyjából áprilisra válható, hogy a szükséges engedélyek után az ajánlat ténylegesen életbe lép. Hát a kérdés az, hogy a idei közgyűlésen, tehát április végén ki fog szavazni, a Wallis vagy a MOL, de azt gondolom, hogy ha a Wallis szavaz a többséggel, akkor is már a új vevőkkel egyeztetve, hiszen a Wallis már bejelentette, hogy ő ezt a 2872 forintos szerződést aláírta, elfogadta. Tehát az árak már nem fognak változni. Kérdés, hogy a Valteo árfolyama addig hogy alakul. Azért az tény, hogy például az Erste vételi ajánlata, nem Erste elemzése vételi ajánlattal 3790 forintos egyéves célárat tartalmaz a Valteóra.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották itt az Üzleti Reggeliben.
Üzleti Reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti Reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
10 perccel fél tíz előtt folytatódik az Üzleti Reggeli, az Inforádió Reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy milyen leleményekkel élnek az önkormányzatok, meg újra kivethetnek helyi adókat. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti Reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
’21-ben a koronavírus nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében a kormány adóbevezetési, valamint adóemelési tilalmat állapított meg a települési önkormányzatok számára. Ezt 2022-ben is fenntartották. Jövő január 1-től azonban a tilalmat feloldják, ezzel megnyitva a lehetőséget a helyi önkormányzatok előtt új adónemek bevezetésére. Az új adók egy részéről már decemberben dönteni kell a településeken, mondta az Inforádiónak a Réti Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, PwC Legal jogásza Sipos Ildikó készített interjút Kelemen Andrással.
Véget ért az a jogszabályi moratórium, amely alapján az önkormányzatoknak meg volt tiltva az, hogy új adókat vezessenek be, illetve a meglévőket megemeljék, vagy bármilyen módon súlyosbítsák helyi adókkal az adóalanyoknak a terheit. Tehát 2023. január 1-től az önkormányzatok egyrészt a meglévő létező adóelemek helyi iparűzési adó, építmény vagy telekadó mértékét megemelhetik a jogszabályi kereteken belül, illetve lehetőségük van új úgynevezett települési adóknak a kivetésére is szintén a jogszabályi kereteken belül.
Körvonalazódtak már valamiféle tervek erre vonatkozóan? Tehát megjelentek önkormányzatoktól különböző elképzelések?
Igen, jelentek meg ilyenek. Annál is inkább, mivel hogyha az önkormányzat azt szerette volna, hogy január 1-től az új adónem hatályba lépjen, akkor azt még ebben az évben célszerű elhatározni, tehát az erről szóló önkormányzati rendeletet megalkotnia, hiszen ugye van egy olyan szabály a helyi adótörvény, egy év közbeni adómódosításra, bár van lehetőség, de az nem teheti súlyosabbá az adóalanyok terheit. Tehát azok az önkormányzatok, amelyek 2023-ban magasabb adóbevételekkel szeretnének számolni, azok már jellemzően gondoskodtak, vagy még a napokban gondoskodni fognak az ez irányú jogalkotásról. Tipikusan idáig a helyi iparűzési adó megemelésére, illetve olyan önkormányzatoknál, ahol nem volt helyi iparűzési adó, ezeknek a bevezetésére, illetve a telek és építményadó mértékének, tehát négyzetméter alapú mértékének a megemelésére került sor.
Terve vannak-e extrém megoldások? Adott esetben egy-egy településen szóba kerül-e olyan adó kivetése, amelyről korábban nem volt szó, ami valamilyen új megoldás?
Igen, a helyi adókról szóló törvényben, ahogy említettem, van egy olyan lehetősége az önkormányzatoknak, hogy bevezessenek olyan adót, amelyet külön a törvény nem nevesít. Tehát ugye ilyen nevesített adó nem például a helyi iparűzési adó, az idegenforgalmi adó, vagy a telek és építményadó. Viszont van egy meglehetősen általánosan megfogalmazott, viszont viszonylag szigorúan számon kért korlátja is ennek a jogalkotási vagy adókivetési jognak. Ez pedig az, hogy a települési adó nem vezethet olyan adóztatáshoz, amely más törvénybe, más jogszabályba ütközik. Tehát nem lehet olyan adót bevezetni, olyan adótárgyat adóztatni, amelyet más adó is sújt, vagy más adó is terhel. Tehát például nem lehet egy építmény, amelyet építményadó terhel, egy másik adó nemmel, egy másik települési adó nemmel is megterhelni. Valóban léteznek kreatív gyakorlatok. Sor került az országban már úgynevezett pózna adók, vagy magas lesadók bevezetésére, ezeket esetenként kell megvizsgálni, hogy kiállják-e a törvényességnek a próbáját.
Ez utóbbi pontosan micsoda? Tehát a pózna adó vagy magas lesadó?
Magas lesadó az minden bizonnyal az önkormányzat bel- vagy külterületi részén lévő magas lesekre vet ki egy vagy darab, vagy négyzetméter alapú települési adót.
És a pózna adó?
Szintén nem ismerem a részletes szabályozást, de feltételezem, hogy vagy a különböző elektromos hálózatokat, vagy más egyéb közművekhez kapcsolódó póznákat terheli a települési adó.
Kelemen Andrást, a Réti Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PVC Legal jogászát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nőtt azoknak a cégeknek az aránya, amelyek azzal számolnak, hogy veszteségesek lehetnek 2023-ban, ez derül ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozás Kutató Intézetének felméréséből. A 2022. októberi adatfelvétel során több mint 2200 hazai vállalkozás vezetőjét kérdezték meg arról, hogy az energiaválság árnyékában miként alakul majd a cége pénzügyi helyzete. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Nábelek Fruzsinát, az MKIK GVI ügyvezető igazgatóját.
Több szempontból vizsgáltuk ebben a felmérésben a hazai vállalkozásoknak a pénzügyi helyzetét, kérdeztük őket a nyereségességükkel kapcsolatban, pénzügyi nehézségekkel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy ennek fényében mennyire érzik úgy, hogy leállásokra vagy kapacitás csökkentésre lehet számítani a következő időszakban, és hát azt lehet elmondani, hogy a legtöbb tényező alapján egyértelműen pessimistábbak a hazai vállalkozásoknak a várakozásai az elmúlt fél évhez képest. Ez megmutatkozik például a cégek nyereségességében, illetve az ezzel kapcsolatos várakozásokban. Azt lehet elmondani, hogy a következő fél évre vonatkozóan a vállalkozásoknak a harmada arra számít, hogy nem lesz nyereségessége a cégének. Ez az előző fél évben 25% volt, tehát egyértelműen nőtt azoknak az aránya, akik veszteséges tevékenységre számítanak.
A cég méretétől függ az, hogy ki hogyan látja a jövőbeni lehetőségeket, illetve melyek vagy melyik az az ágazat, amelyik a legkedvezőtlenebbül látja a saját helyzetét.
Egyértelműen látszik az, hogy a kisebb vállalkozások nehezebb helyzetben vannak, mint a nagyobb cégek. 10 fő alatti vállalkozásoknak a fele mondja azt, hogy nem lesz nyereséges a tevékenysége a következő fél évben, és hát a nagyobb vállalkozásoknál azért ez az arány jóval alacsonyabb. Ágazati szinten el lehet mondani azt, hogy az elmúlt fél évben az építőipari cégek voltak a legkedvezőtlenebb helyzetben. A nyereségesség szempontjából a kereskedelmi cégek helyzete pedig a leginkább jónak mondható. A következő fél évre vonatkozóan viszont az látszik, hogy minden ágazatban pessimistábbak a várakozások. A szolgáltatást nyújtó cégek körében a legmagasabb azoknak az aránya, akik veszteségességre számítanak, illetve a nyereség csökkenés, de hasonló tendenciák látszanak az építőiparban is, és az iparnak, illetve a kereskedelmi cégeknek a helyzete valamivel kedvezőbb, de itt is nagyobb azoknak az aránya, akik csökkenő tendenciára számítanak.
Nábelek Fruzsinát, az MKIK GV ügyvezető igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Thank you. És az üzleti reggeli végén körbe pillantunk még egyszer röviden a piacokon. A telefonvonalban ismét itt van velünk Zsoldos Ákos, a portfólió munkatársa. Szervusz Ákos, köszöntelek újra. Változott a helyzet az elmúlt mintegy 20 percben a budapesti börzén, illetve a forint piacán.
Szervusz, jó reggelt kívánok ismét. Továbbra is stagnálás környékén áll a Bux Index, 45.601 ponton áll jelenleg, ez nem jelenti érdemi mozdulást tegnaphoz képest. A blue chipeknél annyiban látunk változást, hogy most már mind a négy index stagnálás, minden négy részvény stagnálás környékén áll. Az OTP-nél látunk egy 1%-os pluszt, 10.435 forinton nőtt ezzel az OTP, még a MOL-nál 1%-os a mínusz, 2.630 forintba kerülnek a MOL papírok. A Telekom és a Richter ugyanakkor stagnál, Richter 9100 forintba, a Magyar Telekom pedig 348 forintba kerül most. A forint ugyanúgy gyengülésben van az euróval szemben, de valamennyire mérséklődött az esés, 402 forint 70 félérbe kerül most egy euró. A dollárra szemben pedig most már erősödést látunk, 378 forint 10 félérbe kerül egy dollár, ez 10%-os erősödést jelent. Ez azért lehetséges, mert a dollár gyengül az euróval szemben, már 4,1%-os gyengülést látunk, és 1,065 fölé került a jegyzés.
Zsoldos Ákos, portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu